Szeretettel köszöntöm Blaskó Péter művész urat, köszönöm, hogy elvállalta a beszélgetést nagyon sűrű programjai között. Évtizedek óta egyik legismertebb színésze, művésze Magyarországnak. A neve sokak számára mégis akkor lett ismertebb, amikor mintegy másfél évvel ezelőtt visszautasította a Kossuth díjat, nem vette át az akkori miniszterelnöktől. Adódik a kérdés, hogy színészként szabad-e ilyen lépést tenni, szabad-e ilyen direkt módon politizálni?
Én úgy gondolom, hogy szabad, sőt kell is. Bizonyos támadások értek természetesen ezzel kapcsolatban, hogy színész ne politizáljon, hogy a cipész maradjon a kaptafánál, mindenki csinálja a maga dolgát. Ez igaz is. De van olyan helyzet, amikor az embernek nem mint színésznek kell megnyilvánulnia, hanem mint állampolgárnak. Én úgy éreztem, hogy ez egy olyan kivételes helyzet az én életemben, hiszen hát a Kossuth díj átvétele az egy olyan pillanat egy művészember életében, ami nem ismétlődik meg. Egy kivételes helyzet, aminek hát végtelenül örültem, mert az a grémium, aki odaítéli a Kossuth díjat, az érdemesnek tartott engem az eltelt 40 év színészi munkája alapján erre a díjra, ami hát Magyarországon a legkiemelkedőbb és a legszebb művészeti díj. Most ez a pillanat az életemnek azt sugallta, hogy itt most szólhatok, érvényesen szólhatok. Furcsa, hogy az ember, mint színész, nap mint nap kontaktusban van a közönséggel, de nem úgy, mint magánember, mint állampolgár, hanem mint egy feladatnak a végrehajtója, belebújik valakinek egy szerepnek a bőrébe, és egy író szavait, gondolatait tolmácsolja. Tehát egészen más jellegű találkozás ez a közönséggel, mint mikor az ember egy ilyen pillanatban magánemberként megnyilvánul. Ezt én egy lelkiismereti, morális kérdésként éltem meg, és ezért cselekedtem így. Úgy gondoltam, hogy talán ez valamiféle példa lehet a többi ember számára, aki talán hasonlóképpen gondolkozik, mint én, mert hiszen szólni kell. Nem szabad szó nélkül hagyni azt, amikor az ember szinte már a szervezetén, a bőrén érzi, hogy tönkre van téve, az energiáját veszti, hogy depressziósá válik, hogy az élet lehetőségei vannak megnyírbálva azáltal, hogy egy államvezetés, egy miniszterelnök, aki felelős az ország sorsáért, az olyan lépéseket tesz, ami vállalhatatlan, amivel az ember nem tud egyetérteni, ami ellen tiltakozni kell. Ezt a tiltakozást szerettem volna én kifejezni a Kossuth díj visszautasításával, és megtagadni a készfogást azzal, akinek a tevékenységével én nem értek egyet.
Mint keresztény ember nem nyújtja a kezét egy más gondolkodónak? Miért tulajdonít ilyen jelentőséget a készfogásnak?
Ugye a keresztényi hit az feltételezi a megbocsátást. Itt véleményem szerint másról volt szó, jelkép értékű a készfogás ebben a pillanatban, ami azt jelenti, hogy én valakivel kezet fogok, akivel egyetértek, akinek a szándékait tisztességesnek, egyenesnek, nyitottnak tartom, bízom benne, hitem van felé, és ezt én nem tehettem meg. Úgy éreztem, ezért is írtam a nyílt levélbe ezt a hasonlatot, az 5. pecsét végén Őze Lajos eltartja a kezét magától, mert a kezével olyat tett, amit lelkileg, erkölcsileg nem tud vállalni.
A szakma hogyan reagált erre a jelzésre, amit ön adott?
Mondjuk a következő hónapban már levették műsorról a Lír királyt, aminek a címszerepét játszottam a Nemzeti Színházban, és most ebben a szezonban újra műsorra tűzik más rendezésben, más főszereplővel ugyancsak a Lír királyt. Ami hát nyilván az én számomra megmagyarázhatatlan, mert hát miért történik egy ilyen dolog? Zaklatgattak gazdaságilag is, ne menjünk ebbe bele. Egy picit az ember érzi ezt, hogy a hatalom nem vette jó néven. A színésztársak, a kollégák, az egy másfajta kapcsolat, mert annyira össze vagyunk zárva és egymásra vagyunk utalva, hogy hiába más politikai álláspontot képviselő emberek vannak a társulaton belül, ez hál' Istennek nem jelent problémát a közös munkában.
Hogyan látja a magyarországi egyházak társadalmi közéleti szerepvállalását? Ugye divat arról beszélni, hogy az egyház az vonuljon a falak mögé újra, a hit az magánéleti kérdés, leegyszerűsítve politizáljon az egyház, ne politizáljon, ha igen, akkor hogyan, miképpen?
Kérdés nem is az, hogy igen vagy nem, hanem hogy hogyan. Tehát, hogy azokat a társadalmi problémákat, amik hát egyre élesebben mutatkoznak, azokat valahogy, mint a gyógyító ember a lelkekben próbálja elsimítani. Nagyon összetett gondolatkör ez, hiszen ugye a szeretet összefogó égisze alatt azért ott van a türelmetlenség is az emberben, mert azt mondja, hogy meddig tűrhető az, ami már tűrhetetlen. És nem szabad az egyház szeretet igényével lefedni azt, hogy te, mint hívő ember, nem mondhatod ki radikálisan a véleményedet a rossz ellen, mert hiszen a szeretet nem engedi. Nem szabad, hogy az ember azt a hamis képet alakítsa ki magából, hogy ne harcoljon a szabadságáért, a lelki tisztaságáért, önmagáért. Tehát ezt a harcot meg kell vívni azáltal, mert ez is az Isten parancsa, jó Isten parancsa, és ő is kikergette korbáccsal a kufárokat a templomból, a nem odavaló embereket bizony megbüntette. Tehát ebben a dologban az arányokat kell megkeresni, hogy hol van az, amikor én megengedő lehetek, és hol van az, amikor én az igazságomért harcolok, és küzdök, és kivívom az igazságomat.
Szombaton volt egy Lázár Ervin darab bemutatója itt a Nemzeti Színházban. Hogyan látja Lázár Ervin munkásságát, illetőleg az ő szolgálatának a hatását, tehát ezekre az értékekre egyáltalán szükség van-e még ebben a hazában, amit ő képviselt, és mi volt ez a darab?
Lázár Ervin Berzsián és Dideki című darabja. Ez egy mesejáték, egy filozófikus mesejáték, egy költőről, akit nevezhetünk Berzsiánként Lázár Ervinnek is, aki nem tud írni, mert nincs ihlete, és a barátai, köztük én is, aki violina, fülrepesztő, zenész, segítünk neki, hogy megvívja ezt a harcot önmagával, és hát ezen belül van aztán a sötétség és a világosság elleni küzdelem is, tehát a jó és a rossz harca. Egy nagyon kedves és szellemes írás, és hát borzasztó öröm Lázár Ervin gondolatkörével időt tölteni, és ebben a gondolatkörben próbálni ezt az előadást.
A színház, a művészet javít az emberen, javít a társadalmon? Hogyan éli meg évtizedes, több évtizedes szolgálata után?
Nyilván, hogy az ember azért is csinálja hittel ezt a hivatást, mert hiszi, hogy változtatni tud. Hát ugye ez örök harc, hogy az ember fiatalon, középkorúan, idősebben szeretné megváltani a világot, és az egyre kevésbé sikerül, és egyre reálisabban látja, hogy ez lehetetlen. Nyilván, hogy az ember ezzel a vállalással, hogy színész lesz, vagy jobban mondom, nem is ő lesz színész, hanem a Jóisten rendeli őt erre a pályára, és adja meg azt a képességet, amivel ezen a pályán az ember mozoghat, hogy változtatni tudjon. Én azt abban hiszek, és arra gondolok mindig, amikor egy szerepre készülök, hogy talán a néző másképp áll föl a székből, mint ahogy oda leült. És ez lenne talán a színház hivatása, hogy a nézőt elgondolkoztassa, picit megváltoztassa a szó jó értelmében, nem oktatva, kioktatva, hanem lelkileg fölrázva, erőt adva a nézőnek, hogy aztán tovább gondolva az előadás erkölcsi üzenetét, azt a saját maga számára is levonva, egy picit megváltozva létezzen tovább.
A Szent Lelkisten ugye nagyon szabad, és ő szeret falakon kívül is dolgozni, tehát nem csak a templomon belül. Lehetséges ezt mondani, hogy templommá válhat a színház?
Nyilván, hogy egyfajta misét celebrálunk mi, hogyha a legmagasabb szintjén ennek a művészeti ágnak tudunk megnyilvánulni. Ez egy olyan furcsa területe a művészeti létnek, ami valahogy hit nélkül és transzcendens kapcsolatok nélkül szinte létre se tud jönni. Mert hogyha egy kicsit profánul fogalmazok, akkor azt mondanám, hogy a Jóisten hozzásegít minket egy picit a teremtéshez. Bele kontárkodhatunk abba, hogy mit jelent testet öltetni egy képzeletbeli, egy légnemű figurával. Hiszen az, hogy Lír király, hogy Prospero, hogy Pergünt nem testesül, csak általunk. És ezt a Jóisten nélkül nem tudnánk megteremteni. Szóval mindig megélem egy szerepre készülve, és aztán annak a premierjéig eljutva, hogy hogyan alakultam én úgy át, hogy én is vagyok még, de már a szerep. A Jóisten adománya, hogy én ezt meg tudom csinálni, hogy testet, lelket, hangot, könnyeket, indulatokat tudok kölcsönözni egy fikciónak. És hát nyilván hihetetlen erőket kell az embernek mozgósítani, és könyörgéseket kell, fohászokat engedni a Jóisten felé, hogy segítsen ehhez hozzá minden alkalommal. És ez gyönyörűséges. Ez az én hivatásomnak a legszebb része. Amikor a Jóisten segítségét megérzem, hogy már több a dolog, mint amire én képes lennék.
Tudom, hogy nagyon sokféleképpen lehet hitünket gyakorolni, meg imádkozni. Szokott akár imádkozni is előadás előtt?
inkább ilyen fohászokat szoktam mondani, ilyen kis könyörgéseket, ilyen erőgyűjtéseket erőadás előtt. Nyilván, hogy erre az embernek szüksége van, mert a félelmeit, gátlásait, görcseit le kell gyűrnie. És hát mindig az a szép, amikor önmagunkon győzedelmeskedünk a Jóisten segítségével természetesen, amikor az önbizalmunkat és a koncentráció készségünket oda tudjuk sűrűsíteni, hogy létrejön a legjobb színvonalunkon az előadás. Az a legnagyobb öröm, nem mindig jön létre természetesen. Vannak kudarcosabb időszakok, és hát nyilván, hogy ilyenkor ezek a kényesebb vagy fáradtabb pillanatokon a szakmai tudás vagy az eltelt időszak átsegíti az embert, és nem történik különösebb baj, de azok az ihletett pillanatok, amikor érzi az ember a Jóisten jelenlétét, az fantasztikus. Akkor nem történhet baj, akkor minden szárnyal, és érzi az ember a közönség elvarázsoltságát is, hogy megszűnik a köhögés, a krákogás, hogy a csöndnek is hangja van, hogy azt is érzékeli az ember, hogy most úgy figyelnek, hogy attól van csönd, hogy rettenetes figyelnek.
Hogyan látja a Biblia, Szentírás szerepét, jelentőségét az ön személyes életében?
Én református ember vagyok, és katolikus templomba járok a feleségemmel, meg a gyerekeimmel, mert így alakult. Úgy gondolom, hogy talán nem is a felekezeti hovatartozás, hanem a hit a fontos. Az, hogy az ember higgyen, hogy szeretetben töltse el a családjával azokat a templomi csöndeket, perceket, ihletett dolgokat, amikor csak a Jóistennel találkozik, és hát megpróbálja kinyitni a lelkét azokra a hangokra, amik hát sajnos borzasztó, de egyre kevesebbek a mai létezésünkben, de keresse az ember ezeket a kapukat, és nyissa ki a templom ajtaját, és üljön le a padsorba, és imádkozzon a Jóistenhez, és azt hiszem, hogy itt a lényeg.
Befejezésül hadd kérdezzem meg, hogy mi az életének az értelme? Mi ad erőt ahhoz, hogy hétfő reggel fölkeljen és elinduljon a színházba?
Hát nagyon-nagyon nehéz kérdés ez, mert az ember csinálja sokszor kicsit gépiesen a saját munkáját, nem csak én vagyok nyilván ezzel így, hanem 60 év környékén fölött már gyakran így van az ember, hogy mitől kaphat új inspirációt. Hát lényegében most a két gyermekem jövője izgat a legjobban, a lányom, aki egy 34 éves táncművész, a fiam pedig 22. évében van, és valahogy a jövőjüket szeretném biztosítani. Ez egy nagyon nagy küzdelem. És közben az örömömet nem elveszteni a hivatásomban, mindig megtalálni azokban a dolgokban, amit kapok, amiket hát a sorsom és a Jóisten elém tesz, és a rossz dolgokban is megtalálni azt, hogy talán azért jött ez, mert jóra fordul. Nagyon sokszor tapasztaltam az életemben, hogy valami, ami kudarc élménynek tűnt az első pillanatban, az aztán mennyi örömet hozott nekem később, hogy lám, ott fordult valami fontos dolog az életemben jóra, pedig elsőre rosszként éltem meg. Ezeket keresgetem a reggeleimben, meg a napjaimban, hogy hol vannak azok az apró örömök, amikbe bele lehet kapaszkodni, vagy azok a rosszak, amiket jóvá lehet fordítani, és értékké lehet tenni, és akár a szerepeimben fölhasználni ezeket az érzéseket, ezeket a tapasztalatokat, kudarcokat és örömöket belesűríteni egy-egy szerepbe, és így átadni a közönségnek.